úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a 4. században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Január 1-e Julius Cézár rendeletétől kezdődően az év első napja. A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit karácsony 8-ának utolsó napjára, és így a római naptári év első napjára helyezve az Isten szülőről való megemlékezést. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember, születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmaz, a mennyei atyattal nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, fogalmazott Ferenc pápa. Január 1-én indul a vidéki otthonfelújítási program. Hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban. Zsigó Róbert emlékeztetett. Sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program. 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mutatta be az államtitkár egy grafikán. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. A pénz sokféle felújításra használható, amelyek kényelmesebbé teszik a családok mindennapjait, ismertette az államtitkár. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Jogszabályváltozás miatt 2025. július 1-től az energiakereskedők és a hálózati elosztó társaságok a nem lakossági felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki. Így ennek az ügyfélkörnek a papíralapú számla helyett az MVM is majd csak elektronikus számlát állíthat ki, közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a távirati irodával. Ezért arra kérik az érintett ügyfeleiket, hogy saját érdekükben adják meg e számla fogadásra alkalmas e-mail címüket. Kiemelték, hogy a változás a korábbi hírekkel ellentétben csak 2025. július 1-én lép életbe, és a földgáz, valamint villamosenergia kereskedelmi és vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Végül az időjárásról. Szerdán, nyugaton, délnyugaton felszakadozhat a felhőzet. Másodt ugyanakkor marad a réteg felhőzet és a párás foltokban ködös idő. A borult részeken szitálás, ónos szitálás sem kizárt. A déli-délnyugati szél csak délnyugaton élénkül meg. A csúcsérték a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Híreket hallottak.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, az irgalmasság és a cselekvő szeretet kapcsolatáról beszél.
Nagy tisztelettel jöttem ide önökhöz, és jöttünk Somogyiné Peti Krisztinával és Kézdi Anikó pszichológusokkal. Tele írhatjuk mi az összes könyvtárat szaktudományos kérdésekkel, ha nem jut el terepen azokhoz a családokhoz, azokhoz a gyerekekhez, azokhoz a hittanórákhoz. Szóval önök szolgálnak terepen, és ez egy óriási dolog. Ahogy szokták mondani, a háborút azok nyerik meg, akik a terepen vannak. A háttér az nagyon fontos, logisztikailag támogatja őket, de akik terepen vannak, azok húzzák ki magukat, mert nagyon fontos dolgot tesznek. Az irgalomról szeretném, hogy együtt töprengjünk. Ferenc pápánk ránk szólt, hogy a teológiából hiányzik az irgalom. Aki olvasta Walter Kaspernak az írását az irgalomról, önkritikusan ő maga is megjegyzi, hogy még a saját nagy műveiből is hiányzik az irgalom, mint fejezet. És zárójelben mondom, és tessenek töprengeni rajta, én úgy gondolom, akik imádkoznak, azok tudnak az irgalomról. Uram, irgalmaz, milliószor énekeljük, mi görögkatolikusok, római testvérek is. Aki imádkozik, tud az irgalomról. Aki terepen szolgál, gyóntat, pasztorál, ott van a családok, az emberek életében, az is tud az irgalomról. A teológusok nem tudnak róla. Itt a teológusoknak, és akik teológusokat nevelnek, kineveznek, óriási a felelősségük, hogy nehogy íróasztal szagú legyen a teológiánk. és elfelejtsük az irgalmat. Ferenc pápánk csodaszépen ránk szólt, hogy vegyük csak elő ezt a fogalmat. Amiről én szeretnék beszélni, az nem egy szisztematikus teológiája az irgalomnak, azt Walter Kasper nagyon szépen megírta. Én ikonokat szeretnék vetíteni, mert az ikonok azok nem egyszerűen képek, hanem megszólítanak minket. Festett teológia, mi így mondjuk. Teológia és etika van az ikonokra ráfestve, és ezeket az ikonokat fogjuk szemlélni, és egy-egy sarokpontot szeretnék kiemelni, amit szerintem ma jobban kell hangsúlyozni. Na hát kezdjük el. Először is azzal, hogy mi nem az irgalom. Nem irgalom a lenézés. Ez a lenéző elnézés. Ó, te csak erre vagy képes, hát tőled nem is várok többet, te csak ennyi vagy. Mindig eszembe jut ilyenkor Sólya Miklós bácsi, aki 40 évig élt cigányok között, és az íróasztalomnál én is őrzök egy fényképet róla, minden nap nyakkendőben, fehér ingben ment a cigányok közé. És nem úgy ment közéjük, hogy ti csak ezek vagytok, nektek jó lesz az is. Testileg, lelkileg ő vitte oda be a nívót, a színvonalat. Megtisztelte őket azzal. Azt mondta ebbe a sárba döngölt templomba, amikor imádkozzuk a Szentmisét, ugyanaz, mint a párizsi Notre Dame. Ugyanaz. Fölemelte őket. Szóval nem az az irgalom, hogy valakikből, szociális rétegből, családból, vagy emberből azt mondja, ó, belőled csak ennyit nézek ki. Az irgalom nem ilyen lenézés. Aztán az irgalom nem az, hogy megbocsátok, de nem feledek. Megbocsátok szóban, mert ezt ki kell mondanom, én jó katolikus vagyok, és aztán igazából belül mégsem bocsátok meg. A pszichológusok úgy szokták mondani, hogy ezek lesznek a passzív-agresszívek. Ez anyós, meg tudunk mi előjárók is lenni az egyházban is ilyenek, hogy azért a háttérből, ahol lehet, itt-ott szurkálunk egyet, meg beszólunk, meg kritizáljuk a másikat. Irgalmas vagyok, persze, de azért, ahogy csak lehet, a háttérben agresszív vagyok. Ez nem irgalom. Aztán nem irgalom, amikor azt mondom, hogy majd én megmondom, hogy neked mi a jó. Helyetted eldöntöm, hogy mi a jó. Két sarokpontot hadd mondjak, ilyen az abortusz, hogy majd mi megmondjuk, hogy jobb annak a gyereknek, ha nem születik meg. Neki is jobb, kismama, ne tessék szenvedni vele, neki is jobb. És ugyanígy az eutanázia az élet vége, hogy ne szenvedjen a mama, majd mi eldöntjük, jobb úgy neki. És ezen túl is számtalan olyan helyzet van, mintha mi tudnánk, hogy a másiknak mi a jobb. Amikor én eldöntöm neki, hogy mi a jobb, akkor mindig kiskorúsítom a másikat. Az irgalom nem kiskorúsít, majd mindjárt mutatunk erre példákat, hanem az nem irgalom. Nem irgalom, amikor hatalomszövésre használjuk, hogy egyiknek irgalmas vagyok, másik felé nem. Valakinek többet szabad, van akinek nem. Egyházban is tudjuk ezt nagyon szépen művelni, hogy valakiknek jobban lehet, és másoknak nem. Amikor erre használjuk az irgalmat, az egy gyalázat. Hogy nem a szeretet rendjét, az ordo caritatist építjük, hanem hatalomszövésre használjuk az irgalmat. És nem az, ami katolikus körökben legyünk önkritikusak, végig önkritikus leszek, jó? Ferenc pápa ezért mondta, hogy beszéljünk csak az irgalomról, hogy majd magától elmúlik. Családokon belül, hogy alszunk rá egyet, meg kicsit összerúgjuk a patkót, külön megyünk, és majd magától elsimulnak a dolgok. Ez a magától, ezt kérem, ez a jámborkodás, hogy atya köztünk nincs hangos szó soha. Hát én nem lennék a te férjed, az biztos. Hogy nem lehet visszaszólni, vitatkozni, nem veszekedni, vitázni. Tehát, hogy ez a magától majd csöndben vagyunk, és alszunk rá, és a távolság, meg gyógy, ez nem. Nagyon szeretném mondani, hogy az egyházban azt látjuk, hogy a sebeket komolyan kell venni. Pió atya, Teréz nővér, Szent Ferenc, nem olyanok, akik a sebeket semmibe veszik. Nagyon komolyan veszik a világ sebeit. Nem az az irgalom, hogy legyintünk, hogy semmi nem történt, elfelejtjük. Az irgalom a sebeket komolyan akarja venni. Tehát ne legyintsünk. Ezek nem jók, és az a baj, ezt így hívja Kasper, hogy ezek ilyen pseudo-irgalmat jelentenek, ilyen álirgalmasságot. És ezzel az a baj, testvérek, hogy sokkal rosszabb, mintha semmit nem csinálsz. Mert azzal ámítod magad, hogy megtettem, irgalmas vagyok. Hogy lenéztem, meg kiokítottam másikat, meg én helyette. Rosszabb, mert azt hiszed, valamit tettél. Ugyanilyen az imádság, hogy rosszabb, amikor az ember azt hiszi, imádkozott, mikor elhadart szavakat, és kipipálja, hogy teljesítettem. Tehát a pseudo-irgalmat nem akarjuk. Ezt nem akarjuk. Bonhoeffer, úgy mondja evangélikus teológus, ezt úgy hívja, hogy olcsó kegyelem. Hogy Isten a bűnt, ezt semmibe veszi, és mindenkit behajt a mennyországba, ez olcsó kegyelem, és nem akarjuk az olcsó kegyelmet. És hadd mondjam azt, amit mond Kasper, hogy ha az egyház elkezdi hirdetni az apokatasztászis tant, hogy Isten a végén mindenkinek minden szépen megbocsát, és semmi nem történt, tehát ha az Isten is ilyen könnyedén veszi a bajt, a sebeket, azt mondja Kasper, ha az egyház úgy beszél a bűnökről, a sebekről, hogy semmi nem történt, akkor az egyház nem emberbarátabb lesz, hanem felesleges. Tehát ha mi az irgalomról úgy beszélünk, hogy semmi baj nem számít, nem közelebb kerülünk az emberekhez, és emberbarátabbak leszünk, hanem saját magunkat tesszük fölöslegessé. És az egész nagypénteket tesszük fölöslegessé. Tehát nem célunk egy olcsó irgalmasságról beszélni. Az irgalmasságban is van egy dráma, és ezt a drámát, ezt ne lopjuk ki. Ne lopjuk ki a küzdelemből. Na, megyünk tovább. Hát mi az irgalom? Az irgalom, kérem, az a Szentháromságnak a felénk fordulása. Ne beszéljünk úgy, ez dogmatikai tévedés lenne, hogy az irgalmasság az a Szentháromságon belüli szeretethez tartozik. Itt nagyon kényesen kell beszélnünk, tudnilik, az Atyaisten nem irgalmas a fiúhoz. Miért kellene irgalmasnak lennie? Tehát az irgalom nem a Szentháromság szeretet relációjának a közepében van, hanem a felénk fordulásában. Az irgalom annak a szeretetnek a tükre, az a felénk fordulása, ami a Szentháromságon belül van. Tehát a Szentháromság felénk irgalmas, a felénk fordulásában irgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ez a felénk fordulás, ez tulajdonképpen maga Krisztus. Ugye az önközlésnek, a Szentháromságos önközlésnek a csúcsa a Krisztus esemény. Az irgalom csúcsa az nem szabály, hanem maga Krisztus. Ezért nagyon nehéz irgalmasnak lenni, mert nem szabályokat akarunk alkalmazni, az irgalmasság elnéző szabályait, hanem Krisztus szeretetét. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmiféle morális szabály, egyházi törvényhozás, családi szokások, semmik nem tudják utolérni egy személy szeretetét, Krisztus Urunknak a szeretetét. Tehát ezért küszködünk, hogy Krisztus szívével én hogy szeressek. De ez egy jó küzdelem, tehát az irgalom maga Krisztus személy, nem elveknek, szabályoknak az alkalmazása. Aztán, hát ez egy nehezebb ábra, ez arról szól, hogy tessenek nézni, Istennek két kinyilatkoztatása van. Van az általános, a teremtéssel, és van a kategoriális, konkrétan Ó és Új Szövetség. A teremtésben kapunk eszet, értelmet, és megalkotjuk a filozófiai istenképet, e szerint Isten maga a lét, Arisztotelész, a tökéletes lét, az abszolútum, és ennek a tökéletes létnek a filozófia, a természetes kegyelem, a filozófia alapján mik a jellemzői ennek az Istennek, hogy Isten igaz, jó, szép, egy, tökéletes, transzcendentálék. És jön a bibliai kinyilatkoztatás, a kategoriális. Ó és Új Szövetségben milyen Istent látunk? Isten az a Jahve, aki velünk van. Együtt zarándokol a népével Ószövetségben, és Krisztusban is azt kapjuk, hogy velünk zarándokol a történelemben, fölveszi az emberi természet az unió hipostatikában. Isten egy olyan lét, aki velünk lét. Isten irgalmas, együtt szenved. Vándorol velünk. És tetszenek látni, hogy itt van, a kettő között bizony itt van összetartozás, de itt van egy különbség, az igazság és az irgalmasság. Tehát, hogy Isten hogy irgalmas, hogy igazságos, ezt nehéz összeegyeztetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egy szinten vannak ezek a fogalmak, hanem Isten milyennek mutatja maga, ez több, ez mindig több, amit Isten konkrétan mond magáról, mint az általános kinyilatkoztatás, ebben a többen milyennek mutatja magát, nem ilyennek, hogy én vagyok a mozdulatlan mozgató, a szenftelen abszolútum, a matematikailag igazságos, hanem olyannak mutatja magát, mint aki irgalmas. Tetszenek érteni, a hangsúly hol van? Az irgalmasságon van. Egy dráma, hogy az irgalmat és az igazságot hogyan lehet összeegyeztetni. De ezek nem egyenrangú fogalmak. Isten a kategóriális kinyilatkoztatásban az irgalmas oldalát mutatja nekünk. Szó sincs arról, hogy ezt semmibe vesszük. Szó sincs arról, hogy a Biblián kívül ne kellene a filozófia. Nem vagyunk protestánsok. Tehát igenis kell a filozófia is, nem csak a sola scriptura, kell az egész hagyomány, kell az emberi bölcsesség, kell mind a kettő, ezek egymást tisztítják, csak ha hangsúlyt kell tennem, akkor azt mondom, hogy az irgalmasság az első. Krisztus Urunkon végig azt látjuk, hogy inkább ezt képviseli, inkább az irgalmasságot.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Pap Miklós atya előadását az irgalom és a cselekvő szeretet kapcsolatáról.
Irgalom a tett után. Hát ha ezt a szót kimondjuk, hogy irgalom, akkor tulajdonképpen az jut eszünkbe, hogy a baj után, a bűn után Isten hogyan irgalmas hozzánk. Mit jelent a bűn? Hát aki nálam vizsgázott, vannak itt egy páran, tudják, hogy aki a bűnt nekem úgy definiálja morális vizsgán, hogy aki szándékosan és tudatosan megszegi Isten parancsát, az páros lábbal rúgom ki. Tehát a parancsok mire valók? A katekizmus így mondja, a bűn szeretetlenség. Az összes első áldozónknak ezt kéne elragozni, a lopás miért bűn, mert megszegtem a 8. parancsot, vagy hanyadikat. Hanem azért, mert megsérted a másikat, elveszed az övét, sérted a saját becsületedet, meg sérted az isteni rendet, hogy szeretetlen vagy az alapvető szeretet irányokba. Az elsáldozókkal így az összes bűnt, az ők is szintjüknek megfelelő bűnt végig szoktuk venni, hogy miért bűn a hazugság, miért bűn a szemetelés. hogy miért szeretetlenség, mert megszegtük az ötödik parancsot. Tehát nem értik, nem is bánják. Tehát a bűn szeretetlenség. A szeretetlenség az, az egyik definíció. A másik pedig az, hogy ehhez tartozik szorosan, hogy egészen még János is erről beszél, János apostol, hogy a bűn hitetlenség, elfordulás az Istentől, és ezt fölveszi majd Szent Ágoston, Szent Tamás, és megjelenik a katekizmusban is, a bűn averzió, elfordulás az Istentől. Tehát ez a lejtő, ez a bűn. Hogy a Szent Háromság hív önmagához, és én itt elkezdek ebből kicsúszni, lecsúszni, elcsúszni. Averzió, elfordulok Istentől, elfordulok a szeretettől, szeretetlen vagyok. Az első áldozó hittankönyveket, de középiskolás felnőtteknél is át kell írni ezt a fogalmat, hogy a bűn az nem átírni, visszahozni az eredetit. Nyilván a parancsok Isten szeretetét akarják tükrözni. És ilyen értelemben jó az a definíció, hogy a bűn Isten parancsának a megszegése, de melyik parancsának? Hát a szeretet parancsának. Rendkívül morgok arra, mindegy, nem akarok erről beszélni, hogy a hegyi beszédet, a krisztusi töbletet mi a 10 parancs alapján tanítjuk a gyerekeinknek. Még mindig a 10 parancs, és a hegyi beszédet csodaszépen elfelejtjük. Ránk az új hegyi beszéd, az új Mózes, az új morál, az a hegyi beszéd, a 8 boldogság. Abból kellene levezetni. Na, tehát a bűn ez. Na most az a kérdés, hogy itt mit csinál az Isten? Tehát amikor elkezdünk lecsúszni el, és mély ponton vagyunk, ott mit, hogy irgalmas hozzánk az Isten, amikor mi szeretetlenek vagyunk? Hát az első az, hogy fárad értünk. Tehát nem az a mozdulatlan mozgató, aki ott ül dicsőséges trónján, és azt várja, hogy Pista fiam, ezt jól elbénáztad, majd megítélek, hanem tessenek nézni, ide lejön értünk, pokolra száll. Nagypénteken ezt ünnepeljük, hogy Isten fárad a bűnösért. Fárad értünk. Sokat kellene mondani gyerekeinknek, családjainknak, híveinknek azt, hogy mély ponton értünk jön az Isten. Mély ponton értünk jön az Isten. Tehát, hogy fárad, nem egyszerűen vár, hogy én megmondtam, amit megmondtam, aztán aki megtartja, megtartja, hanem jön értünk. Most ez azért fontos, mert az egész Krisztus esemény, az egész nagypéntek, az mind ez a fáradtság, hogy megyek értetek, megyek a bűnösért, és a jó pásztor ikonját raktam ide, aki ugye megy, fárad az elveszett bárányért, és itt szeretjük az ikonográfiában mutatni, ahogy megragadja itt ennek a báránynak a lábát, majd ugyanezt a megragadást fogjuk látni a húsvéti ikonon, ahogy megragadja a mélyponton, a halálban lévő Ádám Évát, és így ragadja őket föl a föltámadásba. Tehát Isten fárad a bűnösért. Nem azt mondja, hogy alszunk rá egyet, majd lesz valahogy, elfelejtjük, hanem fárad érte. Tehát aki irgalmat akar családban, egyházközségében, tessék fáradni érte. Nagyon szeretem Barsi Balázsnak ezt a definícióját. Azt mondja, hogy a pap tulajdonképpen Isten megesett szíve. Többször olvassuk azt, hogy Krisztus látja a népet, és megesett a szíve rajtuk. És azt mondja Balázs, hogy nagyon szép ez a definíció, hogy mi papok tulajdonképpen Isten megesett szívei vagyunk. A népen, ahogy megesik Istennek a szíve. Ezt kellene folytatnunk. Ezt az irgalmas, érted jövök, érted lettem pap, érted adtam az életemet, ezt folytatni. Ebben, ahogy fárad az elveszettért, ebben van egy dráma, ami majd nagypénteken fog kicsúsosodni, és a kereszténységből ne lopjuk ki ezt a drámát. Elénk jön ennek a tékozló fiú az egyik legszebb példabeszéde, ahogy elénk értünk jön a mélypontra. A dogmatika ezt úgy hívja, hogy grácia preveniens, elénk siető kegyelem. Ahogy az atya siet a fia elé, az nem egyszerűen egy ilyen barátságos lépegetés, hanem úgy mondják, hogy ahogy a harci szekerek mentek az ókorban, ellenállhatatlanul, nincsen bucka, meg semmi, megyünk, ez az atya így futott a fia elé. Futott elé, ellenállhatatlanul futott elé. Bloom atya úgy mondja, Anthony Bloom, ez nekem sokat jelentett, mikor ilyen száraz lelki időszakon volt, azt mondja, nincs hatalmadban megidézni az Istent, de elűzni se tudod. Tehát az sincs a hatalmad, hogy elzavard az Istent, hogy én bűnös vagyok, méltatlan vagyok, és én nem vagyok méltó, hogy templomba menjek még. Szósi, el se tudod zavarni az Istent. Ellenállhatatlanul jön érted. Nagyon nagy vigasztalást tud ez jelenteni mélyponton. A gratia prevenience mit jelent? Azt jelenti, hogy a nulladik lépést az irgalom teszi meg. Tehát nem azt mondja, ha majd megjavultál, akkor megbocsátok, hanem előbb irgalmas vagyok, előbb átölellek és érted jövök. Előbb. Hogy majd gyerek ki ebből a mélypontból. Ez az elénk siető kegyelem, ez miért fontos? Mert a metanoia fogalmat úgy szoktuk lefordítani, a metanous azt jelenti, hogy a gondolkodás módnak az átfordítása. Magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szedd össze magad. Gondold át az életed, meg ilyenek. Hölgyek, urak, ez nem egy semleges történés. Ez nem egy pszichológiai folyamat, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, hanem engem már körülvesz az irgalomnak a légköre. Magyarul azért tudom összeszedni magam, azért tudom átgondolni az életem, mert már az irgalom áttölel engem. Tehát ne beszéljünk úgy az irgalom a megtérésről, mintha ez egy emberi teljesítmény lenne, aki majd oda talál az Istenhez, hanem tök fordítva van. Előbb értünk jön az Isten, és azért fogunk tudni megtérni. Zsoltáros is mondja, hogy téríts meg minket, Urunk, és mi megtérünk. Tehát morálisból szeretnénk képviselni, hogy nem önmegváltás van. Nem önmegváltás, hogy én nagyon felvilágosodom, Szokratésznak az intellektualizmusa a mai napig kísért minket, hogy én nagyon felvilágosodom, azt mondja, hogy Szokratész, bűnt csak tudatlanságból követünk el. Ha elég sokat tanulunk, tapasztalunk, akkor már nem leszünk rosszak. Hát dehogy nem. Tehát, hogy intellektualizáljuk a gonoszt, a rosszat. Hogy rengeteg pszichológiai könyvet elolvasunk, és ilyen önjelölt pszichológusok leszünk, hogy ez nem így megy. Hogy az ember önerőből a mélypontról ki tudja húzni magát, hanem ahhoz, hogy én helyesen térjek meg, helyesen gondolkodjak, helyesen szedjem össze magam, ahhoz előbb van az Istennek az áttölelő irgalma. Tehát az egész megtérés, az egész etika, úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem tannak a következménye. Az első a kegyelem tan, az irgalmasság, és utána jön minden más. Ezt a mondatot, hogy mélyponton értünk jön az Isten, én ezt nagyon sokat szoktam mondani. Mert ugye az marad meg, amit a tanár meg a pap sokat mond. És én ezt nagyon sokat mondom, mélyponton sarokba szorítva, mindegyikünknek ilyen sarokba szorított gondolatai vannak. Mélyponton sötét gond, mindenkinek sötét gondolata. Bűnnel hogy lehetne kitörni? Sarokba szorítva nincsenek jó gondolataink. Hogy ez adjon már egy nyugalmat, hát ha eszébe jut az embernek mélyponton, hogy elénk jön az Isten. Értünk jön az Isten. És akkor utána meglátjuk, hogy hogy kell innen kijönni. Aztán az irgalomra jellemző menteni a menthetőt. Ez egy régi morális alapszabály, hogyha már tört bármi, elváltál, megözvegyültél, bűnös voltál, mindegy, bármi miatt is tört, a morális alapszabály tovább. Menteni a menthetőt. Nem, ugyanaz már talán nem lesz, de hogy van tovább. Amit Krisztus Uruknál látunk itt az asszonnyal, hogy nem azonosítja a bűnöst a bűnnel. A bűnöst szeretem, a bűnt nem. Tehát ez a differenciálás, ez a személyes méltóságunkhoz tartozik. Kell lesz nekünk sokat képviselni, hogy nem attól ember az ember, hogy mennyit dolgozik, meg hány gyereket szült, meg cigány vagy nem cigány, meg rokonom, meg nem rokonom. Előbb van a személyes méltóság, utána a teljesítmény. Ezt válasszuk külön saját magunkban, gyerekeinkben, tanítványainkban, az Isten képiség, ikonarcúság, az az első. És csak utána jönnek a tetteink és a teljesítményeink. Ilyen értelemben az időnek hangsúlyozni kellene a remény jellegét, reményt. Hogy mindig arról beszélünk, hogy az idő múlik. Borzasztó, mintha hitetlenek lennénk. Kérem, mióta Krisztus elment a mennybe, és azt mondta, hogy az idők végén találkozunk, onnantól kezdve az idő, ahogy múlik az idő, nem egyszerűen a halál felé megyünk, hanem Krisztus felé megyünk. És mindegy, hogy ő jön hamarabb, vagy én halok meg hamarabb, de hogy az időm múlik, az egyszerűen azt mondom, visz Krisztushoz az idő. az időben van egy remény, megyünk Krisztushoz. Ez úgy hiányzik a beszédünkből, hanem múlik, mint a hitetleneknél, halál felé. Tehát amikor találkozom egy bűnössel, és neked van még egy napod, mindegy hány éves vagy, mi történt, megnyílt még egy napod, megnyílt még egy órád, elkezdheted az új évet, az idő megnyílik, és még ad sanszokat, lehetőségeket. Az idő a remény hordozója, hogy te még mentheted a menthetőt, még neked is van valahogy tovább, és még lehetsz boldog.
Kedves hallgatóink, Pap Miklós morálteológus előadását folytatjuk.
Aztán a tökéletesség. Hát ezzel, ez pszichológus hölgyekkel sokat beszélgettünk arról, hogy a katolicizmusban van egy olyan görcsös perfekcionizmus, ami árnyékot vet ránk. Nem véletlenül veszi elő Ferenc pápa. Mit látunk? A konkolynak a példabeszédét látjuk, ahogy itt együtt nő a konkoly a búzával, és majd utána ugye a konkolyt bedobják a kemencébe, a búzát beviszik az Isten csűrébe, de hogy itt az Isten irgalmas, türelmes, a konkolyt megtűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tökéletesség mit jelent a kereszténységben. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Tessenek megnézni egy Vénusz szobrot, csodaszép női test, vagy egy Zeusz szobrot, Bécsben van egy csodaszép, mint egy Isten, olyan csodaszép férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. És nekünk nem arra kell törekedni. Péter apostolunk hol volt hibátlan? A szentjeinken azt látjuk, hogy nem hibátlan emberek, viszont miben hibátlanok? A bibliai tökéletesség azt jelenti, hogy tökéletesen ráhagyatkozom az Istenre. Így konkolyokkal együtt. Hogy együtt működök ezzel az is, szövetség, együtt működök ezzel az irgalmas Istennel. Abban legyél tökéletes. Tulajdonképpen ezt hívjuk lelki szegénységnek. Erről annyi zöldséget összehortunk. A lelki szegénység, ez a ráhagyatkozás az Istenre, és nem csak egy passzivitás, egy együttműködés, ahogy Mária csinálja. Passzívan engedi, hogy megtermékenyítse őt az Isten, mi az ő hivatása, és utána Mária aktívan megszüli azt a gyereket, felneveli, ott áll a keresztje alatt, eltemeti. Mária aktív, de hogy így együtt működik a kegyelemmel. Ez a Máriás lelkület. Na, Szóval ez a tökéletesség, ez a lelki szegénység, és nekünk erre kell törekedni. Tehát ezt azért mondom, mert kutyuljuk, és azt hiszük, a morálisnak is az a célja, és szoktam ilyet kapni, hogy nem kell moralizálni, hanem szentté kell válni. Óvat, a morálist ki ne szakítsuk a kereszténységből. Kell moralizálni. Csak nem az a cél, hogy minden konkójra lecsapjunk. Bocsánat, mikor jönnek hozzánk, mi atyák tudjuk ilyen piszmogó bűnöket gyónni, amit meg se kéne gyónni. A piszmogó bűnöket meggyónom, mert az orrom előtt vannak, anyámmal összevesztem, de az, hogy nem hozok meg nagy döntéseket például, nem is bűn. Nincs ilyen a bűn katalógusban, hogy nem hozok meg életkoromnak megfelelő nagy döntéseket. Nincs ilyen bűn. És 8 évig meddő vagyok, nem veszem el a piroskát, nem lépek be Ferencesnek, ott topogok, és nem hozok nagy döntést, és meg se gyónom, hogy életemnek ez a rákfenéje. Meggyónok piszmogó bűnöket. A trienti zsinat nem viccből mondja, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell annyit foglalkozni, mert sokat foglalkozunk vele. Perfektek akarunk lenni, így. A nagy bűnökkel kell foglalkozni. A konkoly nem azt jelenti, hogy minden bűnt megtűrünk, hanem akarunk búzát. Tehát az számít konkolynak, ami megöli a búzát. Amivel lehet együtt élni, úgy hívjuk a bocsánatos bűnök, a piszmogó bűnök. Hogy azokat úgy tűri az ember az életében, szemmel tartom, de nem azzal kéne foglalkozni, hanem olyan konkoit nem akarok megengedni, ami megöli a termést. Azt nem. Az irgalmasság nem ezt jelenti. Na, szóval mi úgy tartjuk magunkról, katolikusok, hogy a keresztény vallás abszolút vallás. Mert nem egyszerűen, hogy mondjam, alulról tapogatózik, hanem föntről Krisztus Urunk alapítja. Abszolút vallásnak tartjuk magunkat. Az ortodoxok nem is szeretik a kereszténységet vallásnak nevezni, hogy ők nem egy vallás a többi közt. Ők ortodoxiának hívják magukat, igaz hitnek. Tehát, hogy a kereszténységben ott van ez, hogy a teljes vallás. Ott van bennünk, minden pap arról prédikál, tessék meggyóni, megjavulni, minden bűnt letenni, ott van bennünk egy állandó perfekcionizmus. És ez nyomot üt rajtam, nincs önbizalmunk keresztényeknek. Önbecsülésünk, nyomot hagy a házasságunkon, állandóan noszogatjuk egymást. Otthon nem lehet hibázni. Az egyházban, ha valami rosszat csinálsz, azonnal koppintanak a fejedre. Szóval én értem, hogy a kereszténységben ott van a tökéletes vallás, értem. De hogy ne erre törekedjünk, erre a hibátlanságra, hanem abban akarok hibátlan lenni, ahogy ráhagyatkozom az Istenre, és együttműködök vele. Ki nézze csak meg, hogy ő hol nagyon, nagyon perfekcionista. Aztán az irgalom nem arra való, itt a legfontosabb a korbács, ugye megfogja a korbácsot, és kihajtja a népet. Az irgalom nem arra való, hogy a rossz működését állandósítja. Magyarul, hogy minden este félholtra ver a férjem, de én milyen irgalmas vagyok. Az irgalom nem erre való. Nem azt látjuk Krisztus Urunkon, hogy bántani akarja ezeket, hanem többet néz ki belőlük. Tudnátok ti itt imádkozni is akár. Tehát az irgalom nem bántani akar megtorolni, hanem többet akar kinézni a mások. Képesek lennétek itt imádkozni, de nem arra való az irgalom, hogy van egy rossz, és akkor állandósítjuk, hozzájárulunk a rossznak a működéséhez. Ratzinger így mondja, hogy az irgalom határt szab a rossznak. Így. Határt szab a rossznak. Tehát az, hogy drámai helyzetben igenis az ember megteheti azt, hogy polgárilag lehet, hogy el kell válni. Azokat a kiskorú gyerekeket menteni kell. Tehát lehet olyan helyzet, ahogy cselekedni kell, mert az irgalom nem jelent butaságot, hanem igenis olykor cselekszik. Itt nagyon nehéz okosnak lenni, és mikor hitoktatóként, lelkipásztorként tanácsot kell adnunk, itt nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, hogy okos is legyek, meg irgalmas is. De szeretném azt a szöveget leszúrni, hogy az irgalom nem buta. Nem buta, hanem a rosszat nem akarja fönntartani. Aztán irgalom, hát bármivel fordulhatunk az irgalmas Krisztushoz, bármivel. Tehát az irgalom előtt nem kell szégyenkeznünk. Ez az egyházunkra vonatkozóan, itt látunk ugye a vérfolyásos asszonyt, látunk itt vakokat, púpos asszonyt, ott van az ördögtől megszállott, tehát látunk itt mindent. Nem szégyelnek Krisztushoz fordulni. Az egyház ne legyen az a perfekcionista közösség, az az elit zárt közösség, akihez csak bizonyos emberek tartoznak. Ferenc pápánk ezért noszogat minket. Elég zárt klub lettünk. Hanem folytassuk csak a legszebb hagyományunkat, az egyház bűnösökből álló közösség. Szent egyház, de bűnösökből áll. Tehát van helyed neked is, mindenkinek van helye ebben az egyházban, nem kell szégyenkeznünk. Aztán az irgalom okos, megint csak előhozom ezt a fogalmat. Ma már mindenre azt mondják, okos telefon, okos hűtőszekrény, okos izé, ezt a Biblia régebb óta használja. Az irgalom legyen okos. Tehát azt látjuk az irgalmas szamaritánuson, ugye itt kifosztják őt a rablók, ott vannak a sebei, Krisztus bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, ott hagy egy kis pezetát. Hogy nem azt látjuk, hogy az irgalom ott elkezdi mondani a mi atyánkot, jámborkodik, és nem azt látjuk, hogy a fél vagyonát itt hagyja, hanem egy szakszerű okosságot látunk. Tudja, hogy mit kell csinálni, a sebeket hogy kell fertőtleníteni, és hölgyek, urak, itt egy elég jól kiszámolt összeget hagy. Nem egy esztelen összeget. Tehát az irgalom szakszerű. És igenis, ha akarunk szakszerűen irgalmasak lenni, továbbképzés, felnőtt tanulás, a munkatársainknak az állandó képzése, szakszerűnek lenni, és bizony a pénzt is beosztani, hogy mennyit költünk migránsokra, mennyit a saját családjainkra, okosnak kell lenni. Tehát a véges lény akar szeretni, akarunk mi jól szeretni, hogy a hegyi beszédben mondja Krisztus, de mivel nem vagyok Isten, be kell osztanom szívemet, idegeimet, energiámat, életemet, pénzemet, be kell osztanom, és azt szeretném, hogy pont oda jusson, ahová kell. Tehát, hogy okosan akar az irgalom működni. Ne lopjuk ki az irgalmasságból az okosságot. Aquinói Szent Tamás így mondja, az irgalom nem csak affektív, hanem effektív. Tehát nem csak ilyen együttérző jámborkodás, hanem cselekvés, együttműködés az isteni szünergiában, az isteni kegyelemmel, hatékony akar lenni. Az irgalomnak mi a célja, tessenek nézni, ezt az embert talpra állítani. Tehát nem jámborkodni és nagy érzelmekkel mellette lenni pusztán, hanem azt akarja, hogy menjél holnap dolgozni, állj a talpadra, hozzá döntéseket, menjél gyereket szülni, tehát hogy tessék, menjél tovább. Az irgalomnak célja az, hogy talpra állítsam a másikat, és effektív akarok lenni, nem csak affektív. Az irgalomnak a csúcsa az a keresztfán jelenik meg. A keresztfa egy kimeríthetetlen misztérium, mindannyian tudjuk, csak a körmeneteinket ezért szeretjük a templomban, akárhogy megspóroljuk, tessenek csak tartani azokat a körmeneteket. Azt jelenti a körmenet, hogy nem belemegyek a misztériumba, hanem körüljárom a misztériumot. Egész életünkben körüljárogatjuk újra és újra mindig a misztériumot, és a kereszt is egy ilyen misztérium. Annyit hadd mondjak hozzá, hogy egyrészt a kereszt az a szabadság fája. Hogy felszabadít, hogy tudsz te keresztre feszített állapotban is, tudsz te is szeretni. Tehát a préselő körülmények lehetnek, ilyen a te férjed, a főnököd, hogy a körülmények lehetnek nagyon préselőek, de pont azt látjuk a keresztnél, hogy Krisztus a préselő körülmények közepette is szeret. A szabadság fája a kereszt. Hogy én akkor is tudok irgalmas lenni, és máshogy gondolkodni, és viszonyulni mindenhez. Tehát egyrészt a szabadság fája, másrészt, hogy itt Krisztus Urunk nem csak egy bölcs tanár, próféta, hanem ő a megváltó. Ő nem csak példát mutat, hogy emberek így is lehet irgalmasnak lenni a végsőkig, hanem ő ontológiailag megvált minket. Magyarul nem csak példát hagy ránk, hanem minket képessé tesz. Tudok én is így viselkedni. A legbrutálisabb körülmények között is tudok irgalmas lenni. Nekünk ez a dolgunk. Tehát Krisztusra úgy tekintsük, hogy tudok én is. Az unió hipostatika, hogy vitte az emberi természetemet a megdicsőlésbe. Az én természetem is képes arra, hogy ne agresszívan vagy szeretetlenül, gonoszul viselkedjem. A keresztről még egyet, hadd mondjak, Baltazár azt mondja, hogy a kereszt a győzelem fája, és a győzelem fáját azt a győzelem egyházában ünnepeljük. Ez azért fontos, hogy azt mondja Baltazár, az egyházban mi nem egy kétes ajánlatot kapunk, a Yin és Yang jel, tudják. Volt egy ilyen keresztény oskola, ez volt a ballagási tablójukon Yin és Yang el. És úgy szóltak a városi emberek, hogy keresztény iskolában Yin és Yang el, semmi közünk a Yin és Yang elhez. Na, a Yin és Yang elben nem lehet tudni, hogy a fekete fog győzni, vagy a fehér. A jó vagy a rossz, nem lehet tudni. A keresztfában azt látjuk, hogy ez egy győztes fa. Tehát magyarul az egyházban mi egy győztes ajánlatot kapunk. És nem egy kétes ajánlathoz csatlakozunk, hanem a győztes ajánlathoz csatlakozunk. Szóval hihetetlen erő van abban, ha a keresztet sokat szemléljük. Aztán Tamás apostolnak a története. Hát ez nagyon izgalmas. Ugye az történik, hogy Tamás nem hiszi azt, hogy Krisztus föltámad, csak Tamás mit csinál? Együtt marad a többi apostollal. Hölgyek, urak, ez nagyon fontos. Tehát, hogy előbb együtt maradni, és majd berken belül kinek érettebb a lelkiismerete, kinek éretlenebb, vagy a hite, vagy a házassága, előbb együtt lenni berkeken belül, és majd utána fogtok fejlődni. Ezt én egy evangélikus moralistánál találtam, aki a kompromisszumról írt, mi katolikusok addig merünk írni a kompromisszumról, és azt írja, hogy Pál miben enged kompromisszumot, és miben nem. Abban nem enged kompromisszumot, hogy ti maradjatok együtt. Az egyik ugye mer enni a bálványhúsból, a másik nem mer enni, és akkor azt mondja, hogy az erősek azok legyenek tekintettel a gyengékre, a gyengék meg tanuljanak az erősektől, tehát majd maradjatok együtt, majd egymást viszitek fölfelé. Hogy abban van kompromisszum egyelőre, hogy most egy morális szabályt hogy tartunk be, hogy nem. Abban nincs kompromisszum, hogy maradjatok együtt. Tetszenek érteni? Előbb együtt lenni, és majd akkor itt fölkaroljuk azt, akinek a hite, a moralitása, az még nem jár olyan szinten. Még egyszer mondom, úgy érzem, szerintem Argentinából kellett az a pápa, aki jobban rálátott Európára és az európai katolicizmusra, hogy egy zárt klub lettünk. Az a jó katolikus, akinek a hite úgy van, ahogy a katekizmusban benne van. Azért tetszenek tudni, nem tudom, Magyarországon szerintem a legjobb dogmatanár Puskás Attila, ha bármelyikünknek le kéne nála szigorlatozni dogmatikával, nem tudom, hányan mennénk át. Mindent pontosan úgy hiszünk, ahogy azt az egyház előírja. Mindegyikünk hitében vannak cölöpök, vannak ingoványok, vannak homályok. Az a jó katolikus, aki morálisan, tökéletesen hibátlan, és az a jó katolikus, aki kánonjogilag a keresztsége, bérmálása, házassága tökéletesen rendben van. Tetszenek érteni, ha ezt keressük, az nagyon kevés ember. És szerintem Ferenc pápa ezt látta meg, hogy magunkra zárjuk az ajtót. Hogy csak aki katolikus, aki mindent úgy hisz, morálisan is, kánonjogilag is, házassága is, minden tökéletesen rendben, az a katolikus. Ez így nem jó. Nyilván koncentrikus körökben igyekszünk egyre közelebb kerülni a Szent Háromsághoz, de az is hozzám tartozik, aki évente egyszer jön el pászkát szentelni húsvétkor. Az is hozzám tartozik. És keresem azt, hogy lehetne őt egy körrel beljebb hozni, meg még egy körrel beljebb hozni. Tehát ne zárjuk magunkra az ajtót, hogy egy ilyen zárt klub legyünk. Először tartozatok hozzánk, ezt az apostolok nagyon jól csinálták, és aztán majd Tamásunknak a hite ott fog érlelődni a közösségen belül. Morális. A morálisban nagyon fontos, ugye ez az alapdöntés, az opció fundamentális, a mai morál teológiában ez ennek nagyon fontos tehát ez egy nagyon fontos fejezet. Az opció fundamentális azt jelenti, hogy mindenkinek van egy transzcendens alapdöntése a Szent Háromság, a jóság, az igazság felé, a szeretet felé, és annak is, aki ebből ki akar csúszni, annak is van egy alapdöntése, egy negatív alapdöntése. Van mindenkinek ez a meghívottsága, alapdöntése a Szent Háromság felé, és elindulunk, és tetszenek tudni, van úgy, hogy megtörik az A terv, és akkor jön a B terv. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van B-terv, tehát ha megtört bármilyen bűn miatt is az életed, van valahogy tovább. Az opció fundamentális ezt akarja hangsúlyozni, hogy te ebből, ha nem akarsz, nem tudsz kipottyanni. Tehát mikor jönnek hozzánk, hogy atya, összetört az életem, kicsúszott a lábam, a talaj, minden összedőlt, minden nem. Az opció fundamentálisod lehet, hogy nem tört össze. Az, hogy hív téged az Isten, biztos, hogy nem tört össze, mert az nem rajtad múlik. Elzavarni se tudod. Tehát Ez egy kapaszkodó, hogy minden nem tört össze, minden elveszett, nem érdemes tovább élnem, nincs tovább jövőm. Ugye ezek a dumák nem, ez nem keresztény. Az opció fundamentális, te úton vagy a Szent Háromság felé, eltört valami, a te bűnöd miatt, a másik bűne miatt, de van tovább. Ez az irgalom, hogy van valahogy tovább, és te még üdvözülhetsz, te még lehetsz boldog. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az A és a B tervhez, ha már most én nagyon leegyszerűsítve mondom, sematikusan, bocsánat, más a hangnem. Az A tervet igényesen kell tanítani. Gyermekem, te csak válasszál igényes pályát, igényesen házasodjál, vagy hozd meg a szerzetesi papi döntésedet. Tehát igényesnek lenni, és ha megtört az A terv bármi miatt, akkor itt már az jön, hogy menteni a menthetőt. Itt jön az irgalom. Hölgyek, urak, néha azt érzem, fordítva csináljuk, hogy az A-tervnél ilyen lagymatag hangon beszélünk, hát lehet azt így is, meg nem olyan nagy baj az, hogy az A-tervnél vagyunk ilyen tutyimutyik, és mikor eltört a szegény gyermekünknek az élete, akkor itt kezdünk el keménykedni. Nem ott kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél hozzá? Mondok példát, volt egy diákom, 17 évesen terhes lett. És ilyen gömbölyű hassal elkezdett járni egyházi iskolába, és hát én mondtam, tehát az összes tanár hogy viszonyult hozzá, hogy képzeled, micsoda bűnös és fertő, és jössz ide a többiek közé. És én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem tőle, hogy hozhatok egy kis babaruhát. És örülök, hogy nem dobtad ki egy kukába. Nehéz lesz fölnevelni. Hogy nem itt kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél az értékekről, a nívóról, a hűségről, törödő? Tehát fordítva, ha már eltört, ott már hagyjad a keménykedést. A keleti teológia, hogy idehozzam, ezt úgy mondja, hogy van akribeia és oikonómia. Az akribeia pontosságot jelent. Tehát a papnak az a dolga, moralistának, hitoktatónak, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsa. Nem jobban, nem kevésbé, pontosan tanítsa, ez a dolga. És ha bárkinek nem sikerül ezt az egyházi tanítást megélni, akkor van az oikonómia, akkor van az irgalmasság, akkor van a szelídség, így mondják, a szelídség, hogy akkor mentsük a menthetőt, mit lehet ebből kihozni. Tehát a szó sincs arról, hogy a kettőt összekutyuljuk, hanem a dolgunk mindig az, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsuk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus morálteológust hallották. A hangfelvétel 2016. január 26-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.